Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Mózes második könyvéből olvassuk, a 15. rész 22. versétől a 27. versig. Mózes második könyvének 15. részében a 22. verstől a 27. versig ezt olvassuk. Ennek utána elindítá Mózes az Izraelt a veres tengertől, és menének a Súr puszta felé. Három napig menének a pusztában, és nem találának vizet. És eljutának Márába, de nem ihatják vala a vizet Márában, mivel hogy keserű volt. Azért is nevezték nevét Márának. És zúgolódik vala a nép Mózes ellen, mondván, mit ígyunk? Ez pedig az Úrhoz kiálta, és mutatta néki az Úr egy fát, és beveté azt a vízbe, és a víz megédesedék. Ott ad a néki rendtartást és törvényt, és ott megkísérté. És mondta, ha a te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok rejád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. És jutának Élimbe, és ott 12 forrásvala és 70 pálmafa, és tábort ütének ott a vizek mellett. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ma is eljöhettünk, hogy együtt, egy szívvel dicsérjünk és magasztaljunk téged ebben a gyülekezetben. Köszönjük te néked, hogy gondot viseltél rólunk az elmúlt napokban és éjszakákban is. Köszönjük néked, hogy hordoztad a mi törékeny életünket. Köszönjük néked az igéket, amiket eszünkbe juttattál, az igéket, amiket megértettünk bibliaolvasásainkban, az igéket, amiket hallottunk vagy kaptunk valakitől. Köszönjük néked, hogy napról napra érezhettük és tudhattuk és hihettük, hogy te velünk vagy, mint a mi drága megváltónk, mint a mi drága üdvözítünk a Krisztusban. Köszönjük néked, hogy te most is itt vagy közöttünk, és szólni akarsz hozzánk, sőt, munkálkodni akarsz ezzel mi bennünk. Kérünk téged, hagyd nekünk halló füleket és értő szívet, és hitet a szívünkbe, lelked által, hogy befogadhassuk, amit mondasz, és az kifejthesse bennünk a maga hatását, erejét, a te dicsőségedre. Kérünk, hogy formálj és alakíts bennünket gondolkodásunkba, egész életünkbe, hogy szent emberekké lehessünk, olyanokká, akik illenek az ő szent atyjukhoz. Köszönjük, atyánk, hogy te nagyon szeretsz minket, mindenkinél, mindennél jobban. Köszönjük, hogy abban mutattad meg, hogy elküldted fiadat, hogy általa megbékíts magaddal, és megbékülj irántunk te is. Köszönjük fiad áldozatát, és kérünk téged, hogy az ő áldozatára tekintettel szeress ingyen minket tovább. Valljuk, hogy sok nyomorúságunk, sok bűnünk is van, mely ellened vétkeztünk. Dolgok, amiket nem úgy tettünk, nem úgy mondtunk, ahogy te kívántad volna. Kérünk, bocsáss meg nekünk, és tisztogass meg a mi szívünket, lelkiismeretünket. Köszönjük, hogy kegyelmedbe kapaszkodhatunk. Köszönjük, hogy ezt ígérted nekünk, hogyha megvalljuk nyomorúságainkat, bűneinket, te megbocsátasz. Köszönjük, hogy megáll a te szavad most is. Szavad megnyugtat bennünket, békességet ad. Hadd figyeljünk így reád együtt, és kérünk, hogy áld meg szíveinket, s ne csak a mi szívünket, hanem mindazokat a helyeket és embereket, ahol ma összejönnek az emberek, és ahol te reád hallgatnak. Kérünk, légy jelen ott is, áld meg őket is, gazdagon a te nagy dicsőségedért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, fiad érdeméért. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük ige hirdetés előtt a 294. énekünk első versét. A 294. énekünk így kezdődik. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt második leveléből olvassuk, a 10. részből, a 3. verstől a 6. versig. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk, mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására, lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak, és készen állván megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyst teljessé lesz a ti engedelmességtek. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, advent vasárnapjain Istenről beszéltünk, Isten értelméről, gondolkodásáról, aztán áttértünk az ember gondolkodására. Szeretnék visszatérni ehhez a témakörhöz, és az ember gondolkodásának a gyógyulásáról beszélni ma. Először is emlékezzünk meg az ember nyomorúságáról. Emlékezzünk arra, hogy a Biblia emberképe szerint az ember Ádám és Éva bűnesete miatt és óta a bűnben fogantatik, illetve születik. A bűn, mint egy sötét, titkos hatalom tartja fogva az ember egész valóját, az értelmünket, a gondolkodásunkat, az emlékezetünket, a fantáziánkat, a lelkiismeretünket, az akaratunkat, az érzelemvilágunkat, lelkünket, testünket, egész egzisztenciánkat. Ez a sötét, titokzatos hatalom a bűn tartja fogságába. Ez az ember, aki így ebben az állapotban van, egy sajátos gondolkodásmóddal bír. Egy sajátos gondolkodásmód jellemzi az ilyen embert. A bűn ugyanis, ahogy mondtam az előbb, a gondolkodásunkat, az értelmünket is a hatása alatt tartja, a hatalmában tartja. Ez nem abban nyilvánul meg, hogy az ember nem képes nagy dolgokat alkotni, ahogy erről beszéltünk már. Igenis, az ember az Istentől nyert értelme segítségével nagy dolgokat képes megérteni és alkotni a Földön. És mégis azt mondja a Biblia, hogy az értelme a bűn hatalmában, a bűn ereje fogságában leledzik. Miközben lehet, hogy Nobel-díjat kap a felismeréseiért. Az ember értelmének a romlottságát nem is az mutatja, hogy az ember feltétlenül erkölcsileg gonosz ember. Lehet, hogy vannak nagyon jó emberek, idézőjelbe teszem, tehát úgy rendesen élnek. Polgári erkölcs értékeit vallják, még lehet, hogy templomba is eljárnak, olyan jó emberek. Jó emberek ugye a közvélemény szemébe, nincs velük olyan probléma, hogy állandóan hazudoznának, vagy mindig lopnának, vagy állandóan csalnák egymást. Mégis az értelmük lehetséges, hogy a bűnnek a fogságában van. A bűn hatalmában, erejében van. Azt, testvérek, hogy ez így van, azt egy sajátos lakmuszpapír, ha szabad így mondanom ezt a képet használva, mutatja meg. Tudnélik, amikor az bűn hatalmában álló ember hallja Isten szavát, Isten gondolatait, akkor ezeket az isteni információkat, bármiről is szóljanak azok, az ember képtelen, hogy így mondjam, helyesen megérteni. Nem csak, hogy helyesen megérteni, hanem ezeket az isteni információkat, gondolatokat, amiket az igéből hall, vagy az igéből olvas, ezeket úgy szükségtelennek ítéli. Ezeket nem tartja fontosnak egyáltalán. Ha aki egy kicsit keményebb, az egyenesen bolondságnak tartja az Istentől jövő információkat. Nem tartja olyannak, amit komolyan kellene venni az életbe. Ez egy szükségtelen, vagy netalán bolondság kategóriájába tartozik nála. Tehát ez az a lakmuszpapír tulajdonképpen, ami azt mutatja ki, hogy az ember gondolkodásába, értelmébe valami nincs rendben. Lehet, hogy nagyon erkölcsös ember, nagyon jól él, jó ember. Lehet, hogy nagyon nagy teljesítményekre képes értelmileg, és tényleg akár nagy elismeréseket, egyetemi katedrát, egyebeket ér el. Lehet, hogy nem. De nem ezek a fontosak, hanem az, hogy az ember, aki a bűnben van, egyszerűen az Istennel, az Isten szavával, az Istentől jövő információkkal, mondom, szóljon akármiről, Bibliában, Biblián keresztül, egyszerűen szükségtelennek, bolondságnak, nem fontos dolgoknak tartja ezeket. Ugyanakkor ez a bűnben élő ember elme, emberi elme készségesen kitalál magának bizonyos hazugságokat. Vagy fogad el más emberektől származó hazugságokat. Például, mármint, hogy ezek az a Biblia tükrében minősülnek hazugságnak, az ő számára ezek nem hazugságok, hanem nagy igazságok. Például a végső valóság az anyag, vagy minden relatív, vagy a sorsunk a csillagokba van megírva, vagy minden vallás Istenhez vezet, vagy netalántán nincs is Isten. Tehát az emberi elme miközben Istenre és az ő szavára ilyen elutasítóan, várándítással reagál, aközben ezeket a nagy emberi bölcsességeket, amik mondom a Biblia fényébe bolondságok, ezeket őszinte nagy örömmel elsajátítja, és ezeket vallja. Ezeket igaznak tartja. Ezekből az általa igazaknak ítélt információkból lassan felépít magának egy önmagában nagyon egységesnek, vagy zártnak, vagy logikusnak tűnő gondolati rendszert is, mondjuk egy filozófiát, ideológiát, vagy egyszerűen egy meggyőződést, egy saját meggyőződést alakít ki ezekből a hazug, Biblia által hazugnak minősíthető információkból. Kiépíti az ő kis világnézetét, amit aztán különböző féleképp nevez el, nagyon szépen hangzanak, egy ateizmus, deizmus, materializmus, cientizmus, és ki tudja milyen izmus még. És ezekben, amelyekben mindegyikben közös, hogy Istennel nem számolnak, Istennek nincs helye bennük, ezekben az ember aztán hisz, ezek szerint, ezek szellemében éli az életét, a hétköznapjait, ezek szellemébe dönt, ezek határozzák meg a családi életét, a gyereknevelését, a szokásait, azt, hogy vasárnap a moziba megy, vagy a plázába tölti el az idejét, vagy éppen templomba, de itt leginkább nem. Tehát a bűnben élő ember gondolkodása. Lehet, hogy mindezek közben ez az ember ismétlen nagyon jó eredményeket tud elérni a munkájában, akár egy földműves emberként, akár egy értelmiségi emberként. Lehet, hogy egy jó ember, egy nagyon becsületes, tisztességes magyar ember az illető, de mégis, amikor Isten igéjét hallja, akkor azzal egyszerűen nem tud mit kezdeni. Nem tud, azt majdnem, hogy a szükségtelen, a bolondság, a nem fontos kategóriába esik nála, mellékes dolgokat. Ellenben ezek a saját kis meggyőződései, amikből fölépül az ő világnézete, világszemlélete, életszemlélete, és amikből kiformálódik, kifejlődik az ő egész életvitele, ezeket piszok fontosnak tartja. Ezekről nem lehet lebeszélni, ezekhez ragaszkodik foggal és körömmel. Na már most testvérek, ennek az embernek, akinek az értelmét még mindig a bűn tartja, mint egy a markában, a hatalmában, ennek az embernek a gondolkodásába még egy fontos dolog van, amiről már megemlékeztünk. Tudnilik, hogy önmagát tekinti végső tekintélynek. Egyszerűen ezt úgy is mondjuk, hogy önmagából indul ki, önmagához tér vissza, nem képes meghajolni senki más előtt, Isten előtt se, de egy másik ember előtt se. Az ilyen ember teljesen önmaga isteneként, az ilyen ember értelme önmaga isteneként funkcionál, hogy így mondjam. Én vagyok, az én véleményem, az én elgondolásom, az az igaz. És azon kész, pont. Itt a vége. Ez az ember tulajdonképpen hivatkozhat nagy filozófusokra, és mondjuk Kantra, ki mondta, hogy sapere aude, ugye merj gondolkozni, és add föl azt, hogy te másoktól függsz a gondolkodásodban, és mert az egy kiskorú ember, aki másokra figyel, és legyél önálló ember, és a saját életedet te tartsd a kezedben, és te legyél önmagadnak végül is az Istene, csak ő nem így fogalmazta. Nos, itt van az ember, testvérek, akinek a gondolkodásában a önmaga képezi a legvégső tekintélyt, a legvégső instanciát, én vagyok a legutolsó tekintély önmagam számára. Valahogyan az ilyen ember, mint hogyha egy ilyen titkos erőnek vagy hatalomnak a hatása alatt állna, és ez akadályozza őt abba, hogy Istent, az ő igéjét, az igének bármely üzenetét, hogy így mondjam, halálosan komolyan elfogadja, egyáltalán megértse, elfogadja, és azt, hogy így mondjam, az élet irányító tényezőként használja az életébe. Egyszerűen mondom, mintha egy titkos, beépített valami lenne benne, ami ezt teljesen legátolja. Nem képes az ember erre, aki a bűnbe él. Még ha akarná, se képes erre. Nos, valahogyan olyan ez a belső titokzatos erőhatalom, amit a Biblia mondom bűnnek nevez, ez egy olyan valami, mint egy betegség, amit mondjuk magunkba hordozunk, és nem tudunk róla. Tehát lehet, hogy valaki mondjuk rákos daganatot hordoz, hogy valahol van valami egyéb kórság benne, ugye, és nem fáj, nincs tünete, nem tud róla, de már ott van benne a betegség, mégpedig mondjuk egy halálos betegség, csak nem tud róla. És akkor jön a nagyon szépen éli az életét, egyszer elmegy az orvoshoz valaminél fogva, aztán egyszer csak kiderül, hogy súlyos beteg. Mert az orvos szembesíti ezzel a dologgal. Na most valahogy itt is így vagyunk, hogy Isten, aki azt mondja, hogy ő a szíveknek a vizsgálója, ő beszél nekünk arról, hogy a mi szívünkkel, benne az értelmünkkel is súlyos gond van, a bűn fogságában van, a bűn hatása alatt áll. De mi úgymond ezt nem érezzük, nem érzékeljük, hiába mondja nekünk, mi azt mondjuk, de hogy is, hát ezt nem kell komolyan venni. De hát Isten mondja nekünk, hogy nézd meg, hát te gondolkodásodban nem te állsz a legközpontibb helyen, nem te vagy önmagad számára a legfontosabb, a legvégső tekintély, amit te gondolsz, ahogy te látod, ahogy ez a te meggyőződésed, és nem vagy hajlandó senki másra hallgatni, Isten szavát is tulajdonképpen mellékesnek, nem fontosnak tartod, amit mond, nem veszed tekintetbe, se a gondolkodásodba, se a hétköznapi életedbe. Voltak éppen az urat is megveted, még akkor is, hogyha esetleg templompadba ülsz, mi azt mondjuk, dehogy. Ez nem így van. Ahelyett, hogy megalázkodnánk esetleg, és azt mondják, lehet, hogy igazat mond az Úr. Lehet, hogy ez a titkos féreg, hogy így mondjam, a bűn engem is fogva tart, engem is rág belülről. Hát Isten mégiscsak mondja nekünk, hiába mondunk mi bármit is. Akkor is beszél nekünk erről Isten, hogyha mi ezt az állapotot, amit itt mint rossz állapotot, mint romlott állapotot írtam le, testvérek, mi ezt természetesnek tartjuk. Figyeljétek meg, ez is egy olyan furcsa dolog, hogy az ember semmi, de semmi kivetni valót nem talál abba, hogy ő Istent és az igéjét megveti. Most egyszerűen. Semmi kivetni való nincs ebben. Hát mit? Elvégre, hát minek? Nem olyan fontos az. Hát az, hogy így éltem 10, 20, 30, 50 éven keresztül. Hát na és? Ez nem egy nagy tragédia, hogy megvetettem az Urat és az ő szavait, amit mondott nekem a bűnről, a kegyelemről, a fiáról, a váltságról, a keresztről. Hát na és? Éltem a világomat a saját meggyőződéseim fogságába, hogy így mondjam. Hát ez így természetes, nem? És akkor jön Isten, és azt mondja, nem természetes. Ez egy nyomorult állapot, ez egy beteg állapot. És testvérek, itt, ahogy ezekről beszéltünk, meg most újra beszélünk, valahogy tudatosítsátok magatokba, hogy itt nem másokról beszélünk most. Tehát nem tudom, kiről van szó, a szomszédról, meg a 8. emeleten lakóról, hanem rólatok, test, rólunk van szó. A mi fejünkben, a mi gondolkodásunkban is ez a probléma, ezzel születtünk meg. Egyszerűen Isten mellékes, az ő szava mellékes, Na jó, néha előszedjük, hát néha mellékes dolgokat is elő kell szedni, legalább egyik-másik vasárnap előszedegetjük, de azt utána megint, és vissza jön ez a, hogy amit én hiszek, az én meggyőződéseim, az én világnézetem, az én, ahogy én látom az életet, az én erkölcsi értékeim, az én, és élek a saját magam feje szerint, önfejű módon, önbizakodott módon. Ez rólunk szól, testvérek, és Isten jön hozzánk, és azt mondja, a fejedben nagy baj van. A bűn tartja az értelmedet is, nem csak azt, az érzelmeidet is, az akaratodat is, a testedet, a lelkedet a bűn fogságába tartja. Vigyázz, mert ez egy borzasztó dolog, mert Isten még tovább is beszél, mert azt mondja, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a bűn fogságba, hanem ha a bűn fogságba tart, akkor a halál is a fogságába tart. Sőt, a kárhozat is a fogságába, a pokol fia vagy. Az, testvérek, egy tragikus állapot, amivel Isten minket szembesít. Lehet, hogy mi nem érzünk ebből semmit, meg természetesnek találjuk, de nem az. És az Úr ezt úgy leleplezi előttünk. Figyeljétek meg, hogy a Bibliában számtalan példát találunk arra, hogy ez így van. Nem csak mi érezzük, vagy tapasztaljuk ezt akár magunkkal, vagy egymással kapcsolatban, hogy így van, hanem a Biblia is erről beszél. Milyen jó, hogy a Biblia a valóságról beszél, amit mi is tapasztalunk. Ott van egy politikus, mondjuk az etióp főember, ugye, elment Jeruzsálembe, vett magának egy ézsaiás tekercset, aztán kocsikázott haza, és olvasgatta ott, mikor Filip oda megy hozzá, és kérdezi tőle, érted, amit olvasol? Érted, amit olvasol? És akkor ez a jó ember, ugye, azt mondja, nagyon őszinte, hogy érteném, ha csak valaki meg nem magyarázza. Nem érte. Olvasod, biztos valamit értett belőle, de nem értette a lényegét az egésznek. Igazán nem értette, és ezt be is vallotta. Hát valamit, persze, elolvassuk a Bibliát, aztán valamit értek belőle, úgy első olvasásra, meg 88. olvasásra is, de hogy pontosan jól értem, vagy nem jól értem, vagy azt értem, amit kéne, vagy nem azt értem, vagy mit kéne értenem egyáltalán, ugye? Tehát valahogy, pedig ez egy művelt ember volt, ugye még olvasni is tudott, még gazdag is volt ráadásul, még politikus is volt ráadásul, vezető politikus volt, és mégse értette. És ezt legalább bevallott, hogy nem értem. Aztán egyszer csak megértette. Filip oda kezdte neki magyarázni, hogy itt ez Jézusról szól. És akkor egyszer csak, mintha egy hályog esett volna a lelki szemeiről, kiszabadul az elméje a bűnnek ebből a fogságából, és egyszer csak érti az igét, hogy miről van ott szó. Egy ilyen belső megvilágosodás történik. Ugyanakkor nézzétek például az aténi bölcseket. Azok ugye filozófusok. Pál apostol beszél nekik. Nagyon szép, csodálatos beszédet mond, egyszer már végig is prédikáltam az aténi beszédet, és végig gondolhattuk együtt, és akkor ott vannak, ugye a végén olvassuk, hogy amikor az aténiek a halottak föltámadásáról hallottak, akkor elkezdtek gúnyolódni, hogy ugyan már, hát ilyet, hát ugye, itt bukott ki belőlük az elméjüknek a romlottsága. Isten szól hozzájuk. És akkor, amikor már egy ponthoz érnek, ami éppen a halottak föltámad, Jézus feltámadta a halálból, és a halottak is föl fognak támadni, és lesz egy utolsó, de na, itt betelt állunk a pohár, ugye, itt azt mondja, ugyan már, hagyjál már ezekkel a hülyeségekkel. Te vándorproféta, vándorprédikátor, ne beszélj már ilyeneket. Hát ez bolondság, amit te mondasz. Hát ez nem is érdemes veled foglalkozni. Tehát az elméjük egy darabig próbálja követni az apostol, de egyszer csak bekattam valami, és azt mondja, ez bolondság. Isten mond nekik valamit, ők mindjárt mit csinálnak, ez bolondság, ez ki kell gúnyolni, ez semmi. Pedig bölcsek. Ott vannak a zsidó vallási vezetők, nézzétek, vallási vezetők, ugye. Jézust hallgatják, magát Jézust hallgatják. Értik, amit mond? Nem értik. Nem bírják megérteni, mert az elméjük fogságban van, és egyszerűen nem értik, amit Jézus nekik magyaráz. Sokszor egyenesen róluk beszél, akkor se értik. Másról beszél, azt se értik. Össze-vissza magyarázgatják Jézusnak a szavait. Valami, pedig ezek vallásilag pallérozott elmék voltak, de mégis a vallásilag pallérozott elme is lehet a bűn fogságában. Látjuk, eleget látunk ilyet. lelkészeknél, teológiai professzoroknál is lehet ilyet látni. Most testvérek, az értelmünkkel súlyos probléma van, a gondolkodásunkkal súlyos probléma van a Biblia szerint, és ez sajnos megerősíti a mi gyakorlati tapasztalatunk önmagunkkal kapcsolatban is, meg a hétköznapi élettel kapcsolatban is. A probléma nem az, hogy nem vagyunk abszolút tökéletes, jó erkölcsű emberek, a probléma nem az, hogy nem érünk el nagy eredményeket az eszünk segítségével, hanem az, hogy az Istent és az ő szavát mondjon nekünk akármit, mellékesnek, nem fontosnak, szükségtelennek, nem tudom, hanyadrangú tényezőnek tekintjük, ellenbe ragaszkodunk a magunk elméjének, a magunk gondolatainak a fontosságához, az elsődlegességéhez, és a mi gondolatainkból kiépülő meggyőződéseinkhez, és a mi világnézetünkhez, amit nem akarunk engedni senkinek, hogy romba döntsön. És aminek alapján aztán éljük a hétköznapi otthoni, meg munkahelyi, meg egyéb életünket is. Most testvérek, nézzétek másodszor azonban az ember szabadulását. Mert ezt a bűnben élő, Isten nélkül élő embert ebből az állapotából ki kell, hogy szabadítsa valaki. De ki tudja kiszabadítani? A Biblia azt mondja, egyedül az Úr. Egyedül az Úr tud minket a bűn állapotából, a bűn uralma alól kiszabadítani, és visszahelyezni a vele való közösségbe, a vele való szövetségbe, kapcsolatba, szeretett szövetségbe. Ha ezt megteszi az Úr testvérek, tehát kiszabadít minket, akkor az egész valónkat kiszabadítja. Itt volt ez a fogoly, ez a, vagy túsz, ez a pap nevű magyar ember, ugye, akit ottan hónapokon keresztül túszként tartottak fogva valahol Afrikába. Amikor végre most hosszas erőfeszítések után ugye kiszabadították a fogságból, akkor ő túszból szabad lett. Ugye? Eddig túsz állapotban volt, de most már szabad állapotban van. Az egy teljesen más helyzet. Nem csak a bal lábát meg a jobb fülét szabadították ki a fogságból, hanem az egész embert kiszabadították. Ugyanúgy, testvérek, az Isten is, az Úr is, amikor minket kiszabadít a bűnből, akkor az egész valónkat kiszabadítja, nem csak a fülünket meg a hajunkat, hanem az egész valónkat szabadítja ki. Testestől, lelkestől szabaddá tesz minket. Valóban szabaddá tesz. Az eszünket is kiszabadítja, az értelmünket is kiszabadítja a bűnnek ebből a markából, a bűvöletéből, vagy a fogságából. Az eszünket is felszabadítja, testvérek. Ez egy olyan nagyon szép dolog, olyan csodálatos dolog, hogy mindig ez az ő szabadítási munkája, hogy így mondjam, ez az ige által, az evangélium által történik. Vagyis úgy, hogy egyszer elkezd hozzánk beszélni az Isten, elkezd hozzánk szólni az evangélium által. Jézus Krisztusról kezd beszélni, önmagáról kezd beszélni, a nyomorúságunkról, a szabadulásunkról, az ő velünk kapcsolatos terveiről, gondolatairól. Elkezd hozzánk szólni. Mit csinál az ember első reakciója? Az, hogy azt mondja, hogy ugyan már, hát mi ez? Ugyan már? Ez, nem tudunk máshogy reagálni. Ez a legelső reakcióm. Hát ez nem kell nekünk. Fölösleges, szükségtelen. De valahogy, testvérek, egyszer csak az emberbe valami, nem tudjuk, hogy micsoda, de valami történik. És valahogy az ember egyszer csak úgy érzi, hogy valami vonzódás támadt a lelkembe az Isten után, vagy az ő szava után, vagy Jézus után. Valami kis vonzódás támad bennem, valami kis kíváncsiság, hogy miről van itt szó. Tehát, minthogyha, aztán elmúlik, de aztán megint visszatér. És akkor egyszerűen egy ilyen, ez valami, nem robban fel, ugye? Ja, lemerülés határára sodródott. Remélem, ti még nem. Bennem még van erre energia. Na. Nos, valami vonzódás, valami kis kíváncsiság kezd bennünk felébredni az Isten vagy az ő igéje iránt. És ez valahogy kezd bennünk úgy fölerősödni. Úgy lassan úgy megy előre valami változás bennünk. Valahogy egyre jobban kívánjuk hallani az Isten dolgait. Úgy ez a vonzódás egészen felerősödhet bennünk, hogy ó, bárcsak hallanám, bárcsak jobban érteném, bárcsak közelebb kerülhetnék. És az ember lelkébe ez a kíváncsiság valahogy ez egyre inkább erősödik, és végül odáig juthat, hogy emésztődik lelkem az Úr tornácai iránt, ugye, hogy egyre inkább vágyom ezek után az isteni dolgok után, hogy halljam, hogy értsem ezeket, hogy hinni tudjam ezeket, hogy az enyém lehessen az Úr maga. Vágyódom utána. Persze, miközben az emberbe ez a folyamat lassan, de biztosan halad előre, mert Isten ezt munkálja, aközben vannak visszahúzó erők is. Életbe lépnek magába az emberbe is ilyen a régi reflexei. Ugyan már, ne foglalkozz ezzel, nem kell ezzel törődni, minek ez, fölösleges, csinálj mást helyette. Nézd, látod, azt is föl kell kapálni, nézd, hát azt is le kell hozni, azt is föl kell vinni, oda is el kell menni, nem kell most ezzel foglalkozni, csinálj más, fontosabb. De az ember csak, jó, na, megcsinálja, fölviszi, leviszi, elmegy, elhozza, haza. Gürcöli, de közben érzi, hogy nem itt kéne lennem, ott kéne lennem, valahogy az íge körül kéne lennem. A vágyódás nem tudja magába az ember leküzdeni. Hiába jönnek, jön a szomszéd, ó, gyere már pont segíteni, hát most épp a templomba, ugyan már templomba, minek mész a templomba, minek templomba járni, meg vagy te húzatva, meg nem tudom. De lehet, hogy a sátán egyéb kínálatokkal is megkeres minket. Volt egy olyan valakit a gyülekezetben, aki mikor elkezdett volna ide járni, mindjárt ezerrel elkezdték ostromolni mindenféle ilyen spiritista emberek, meg jósok, meg nem tudom kicsodák, hogy az ő dolgaival foglalkozzon. Mint hogyha a sátán is beindult volna, látván, hogy ennek a hölgynek a lelkébe valahogy vonzódás támadt, és egyre erősebb kívánkozás támadt az Úr iránt. Itt egy harc folyik, testvérek, úgy a lelkünkért, hogy Isten is harcol már a mi lelkünk kiszabadulásáért, de a fogvatartóink is küzdenek, hogy nehogy megszabaduljunk. Az ember tapasztalja ezt, és valahogy érzékeli magába ezeket a dolgokat, de csak megy, mert Isten munkáját nem lehet megakadályozni, és csak megy a templomba, csak a kezébe veszi az igét, csak foglalkozik ezekkel a dolgokkal, és megy előre ezen az úton, lassan, de feltartózhatatlanul. És az ember egyre inkább, mint hogyha jönne fel a fejébe a nap, a szabad, egyre inkább megvilágosodik. Egyre többet ért az Isten dolgaiból, az Isten igéjéből, az Isten üzeneteiből. És lehet, hogy maga se érti, látja ezt az egész folyamatot a maga egészébe még, mert ott van benne, azt nem látja, hogy hol van, vagy mibe van tulajdonképpen, de érzékeli, hogy ami eddig nem volt számomra olyan fontos, most hirtelen fontosabb lett a számomra. Amit eddig szükségtelennek, az most létszükséglet lett. Amit eddig a féligasságnak, hazugságnak tartottam, az most igazsággá vált. Amit bolondságnak tartottam, az bölcsességgé válik a számomra. Valahogy Isten és az ő igéje egyre jelentőségteljesebb, egyre súlyosabb a számomra, egyre fontosabb az életemben. Testvérek, ez a folyamat, ez az értelemnek a megvilágosodása tulajdonképpen. A gondolkodásunk kezd kiszabadulni a sötétség, a bűn hatalmából. Kezdünk megvilágosodni. És ezt a munkát, testvérek, bennünk nem emberek végzik. Ez nem egy lelkésznek a munkája. Nem tudom, x számú lelkésznek a munkája. Nem. Ez nem is magunkba végezzük ezt a munkát, testvéreim. Ez nem a mi saját munkánk önmagunkon, hanem ezt az Úr lelke végzi bennünk, az ige által, amit hallunk. Az ő szava által. És a Szentlélek, testvérek, nagyon finoman, nagyon személyre szabottan, nagyon nagy szeretettel, nagyon nagy türelemmel végzi ezt az értelem megvilágosító munkát. Nem manipulál, nem erőszakoskodik, nem tolakszik, nem agresszívkodik, hanem halad előre a maga útján ez a dolog. Halad előre, és az ember, testvérek, egyszer csak oda jut, hogy Isten és az ő igé és az ő üzenetei létfontosságú lesz a számomra. Életszükségleti, mint a levegő, amiben élek. Nem tudok meglenni nélküle, elkezdem szeretni az Urat, elkezdek bízni az ő szavába. Ez egy olyan áttörés, mint amikor jön fel a nap, és akkor egyszer csak egyre tűnik a sötét, és egyszer csak fölragyog a nap a horizont fölött, és az ember úgy érzi, hogy a lelkében most minden, mintha megvilágosodott volna. Valami, ami eddig sötétben volt, most világos minden. Valahogy értem a dolgokat. Valami nagyon megváltozott bennem. És az ember, amikor ezt átéli, testvérek, akkor tulajdonképpen hitre jutott. Úgy is mondhatom, hogy újjászületett, de úgy is, mert a Biblia így is mondja, hogy ez egy újjászületés. Ez egy újjászületés. Azért, mert ez nem újraszületés, újjászületés. Újjászületés, amint hogyha egy új életet kezdene el, az ember úgy érzi. Mintha más életet kezdtem volna most, mint amit eddig éltem. De úgy is mondhatjuk, hogy ez a hitrejutás. A hitrejutás, hogy elkezdek hinni az Istenben, a Biblia Istenében, a Biblia Istenének a szavaiba, az evangéliumba, Jézusba, és rábízom magam Jézusra. Rábízom az ő vezetésére magamat. Értelmesen, megfontolva ezeket a dolgokat, átadom magam neki. Elhatározást hozok az eszemmel, hogy átadom magam bizalommal az Úrnak. Ez az újjászületés vagy hitrejutás, testvérek, ez teljesen összetartozik, elválaszthatatlanul összetartozik. És ismétlem, ezt Isten végzi el az emberbe. Pál apostol, amikor itt a II. Korintusi levél 10. részében arról beszél, hogy mi küzdünk fegyverekkel az emberekért, akkor azt mondja, hogy ezek a mi fegyvereink nem testiek, vagyis nem egy kard, meg egy dárda, hanem az Isten szava, az Isten üzenete, az evangélium. Ezt mondjuk az embereknek. És ezek a mi fegyvereink, az ige hirdetés, erősek az Isten kezébe, erősségek lerombolására. Vagyis ezek a dolgok Isten kezébe vannak, és ő használja a mi ige hirdetésünket arra, hogy az emberi szíveket, lelkeket kiszabadítsa, lerombolja bennük azokat a téves hiteket, meggyőződéseket, amik bennük, és újjá tegye őket. Most testvérek, az Úr végzi ezt, és ismétlem, teljesen kiszabadít minket ennek a munkájának a során, a bűnnek a fogságába, az egész valunkat, az egész egzisztenciánkat újjá teszi. Hitre juttat benne, újjá szül bennünket. És ez, testvérek, tapasztalható dolog. Aki átélte, vagy ebbe van, az érzi ezt, hogy ez így van. Ez így van. Most nem látom azt, aki ezt csinálja bennem, de tudjad, hogy ezt Isten csinálja benned. Ugyanúgy, mint hogyha elmegyünk egy botanikus kertbe, mondjuk, és ott jövünk-megyünk, és sokszor megtörtént velem, hogy jövök-megyek egy botanikus kertbe. Szarvason vagy máshol. És látja az ember, hát de gyönyörű ez a szépek ott a virágágyások, meg a fák, meg az utak, meg minden. Hát nem látom, hogy ki csinálja, mert nem látom a kertészt, vagy a kertészeket, hogy kik csinálják ezt, hogy ez ilyen gyönyörű. De tudom, hogy ez nem magától ilyen, mert van ott valaki, aki ezt kézbe tartja. Nem látom a kertészt, de tudom, hogy ott kell lenni valakinek, aki ezt az egészet intézi. Most így vagyunk, testvérek, az Úrral is, hogy a keze nyomát látjuk magunkba is, meg egymáson is. Hogy az a sötét elme kiszabadult a bűn fogságából, és kezd megvilágosodni, és egyre világosabb. Valami változik benne. És ez kinek a munkája? Az enyém? Az övé? Nem, az övé. Az Úré. Ő a kertész, aki műveli a szívünknek a kertjét. Láthatatlan kezével. Őt nem látjuk, de a munkáját azt látjuk. Az eredményt látjuk, és aki ezt látja, testvérek, az Isten tapasztalatra tesz szert. Ez egy Isten tapasztalat, egy személyes Isten tapasztalat. Tapasztalod, hogy munkálkodik benned, vagy másokban így az Úr. Biztos vagyok benne. Végül, testvérek, harmadszor a gondolkodásnak a megújulásáról hadd beszéljek, mert miután az ember, testvérek, kiszabadul a bűnnek a fogságából, az esze is kiszabadul, az értelmünk is kiszabadul. Ezek után, testvérek, az ember valahogyan egy értelmes, tudatos döntéssel, ha szabad így mondanom, rábízza magát az Úrra. És elkezd, ahogy mondtam, az Úrra figyelve, az Úr szava szerint élni. Úgy is mondjuk ezt, hogy megtér az illető. Aki újjászületik és hitre jut, az meg is tér. Az megtér. Van, aki úgy tér meg, testvérek, sajnos, hogy nem jutott hitre, és nem született újonnan. Ilyen is van. Ez egy nagyon furcsa dolog, hogy van, akinek az emberek addig beszélnek, míg, na jó, elfogadom. De ez az, és akkor úgymond megtértem. Én már megtértem, mert ezt csináltam, meg azt csináltam. Elmondták, hogy imádkozni kell, ezt kell elmondani, meg azt kell csinálni, és akkor úgy van, akkor megtérték. Nem, testvérek, ez... Nagyon sok olyan hamis megtérés van, ami nem az újjászületésből, nem a hitrejutásból, nem Isten munkája nyomán jön, hanem emberi erőlködésből, emberi manipulációból. Az igazi megtérés az Úr lelkétől jön, az Úr lelke újjászül egy embert a maga tempójába, a maga módján, hitre juttat egy embert, és az az ember igazán megtér. Az egy igazi megtért ember. És az igazi megtért emberre ismétlem, ez a jellemző, hogy a gondolkodásába, ez az alapvető jellemző, a gondolkodásomba kulcs szereplővé válik az Úr és az ő szava. Az, ami addig nem volt fontos, szükségtelen, másodlagos, most az elsődleges, a létfontosságú, a legszükségesebb dologgá válik. Az Úr és az ő beszéde. Eddig nem ebből indultam ki, hanem magamból. Most belőle indulok ki, és nem magamból. Az Úr számomra mindenné válik. Első, döntő jelentőségűvé válik. Istenből indul ki a gondolkodásom. Ez, testvérek, egy teljesen más gondolkodás, mint a korábbi. Egy szöges ellentéte annak. Mert az előző gondolkodás az úgy indult, hogy magamra építve, magamból indulok, itt meg az Úrból indulok, és az Úrra építek. Teljesen más a két gondolkodás, mintha két épületlen, az egyiknek az alapja homokra épül, a másiké sziklára épül, ahogy Jézus mondja. Igen, testvérek, aki az Úrban hitre jutott, aki így tért meg, hogy előtte újjászületett, az az ember, testvérek, egy teljesen új gondolkodásmóddal bír. Ennek a lényege, hogy mostantól az Úrból és az ő igéjéből indulok ki. Ő a legfontosabb. Mit mond az Úr? Mit mond az ige? Ez lesz a kardinális, a legfontosabb. Most, testvérek, az ilyen ember lehet földműves, háziasszony, teológus, lelkész, pszichológus, genetikus, bármi. Emellett. De a gondolkodásában az Úr és az ő igéje lesz a alfa és az omega. Az első és az utolsó pont. Most, testvérek, az ilyen ember nem csak a gondolkodásába bír egy szilárd alapot, hanem figyeljétek meg, hogy egyszerűen Istentől új ismereteket kezd tanulni. Ugye mindenkinek vannak közöttetek ismeretei. A szakmájáról, erről, arról összeszedegetünk ilyen ismeret téglácskákat. Most, amikor mi hívőkké leszünk igazából, akkor az Isten szavából kezdünk új ismereteket tanulni, és új ismereteket begyűjtögetni. Valahogy, igen, hát van kegyelem a bűnre, van bocsánat. Jézus a megváltó. Hogy van ez az egész megváltás? Hogy van Istennek az akarata jövőre nézve, a jelenemre nézve? Egyszerűen az ember kezdi Isten igéjéből összeszedegetni magának egy új ismeret egy új ismeretanyagot gyűjtöget magának az ember. És testvérek, miközben ezt az ismeretanyagot az eszünkkel és hitünkkel gyűjtögetjük magunkba, a közben, testvérek, ez egy csodálatos dolog, hogy ezek által kezd az agyunk attól a sok belerögzült tévedéstől, hazugságtól, tudatlanságtól megszabadulni. Mint amikor beteszünk, mondjuk beteszek egy kávés csészét egy csöpögő csap alá, tele van kávéval a csésze, beteszem a csap alá. Csöpög bele szépen egyenként. Mi lesz egy idő után? Már kimegy a kávé, és ott marad a víz. Víz lesz, vízzel lesz tele. Most, testvérek, így vagyunk, hogy csöpög belénk az Istentől jövő információ. Itt is egy csöp, ott is egy csöp. Egy Isten tiszteletre eljöttök, kaptatok még egy csöppöt. Pedig ereztem a csapot rendesen. Egy csöp legalább belecsöppent a fejetekbe. Elmentek, egy kicsit tisztult valami a fejetekbe. Az értelmetekbe, a gondolkodásokba. De ide jártok már nem tudom mióta. Ekkor csöpöghet, 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 és egyre inkább kimennek a fejünkből azok az már idézett téves, hamis, hazug meggyőződések, dolgok, amiket bevettünk annak előtte a fejünkbe. Lassan megtisztul a gondolkodásunk sok hamis információtól, ismeretanyagtól, és helyettük betöltődünk, a bögrénk betöltődik Istentől jövő információkkal. Tisztul a gondolkodásunk. Most ezekből, testvérek, ezekből az új információkból, ezek egy darabig ilyen szét vannak szórva a fejünkbe. Ezt is tudjuk, azt is. Egyszer csak elkezdenek összeállni ezek a dolgok. Mintha láthatatlan kezek összekötnék ezeket a szálakat, és elkezd a fejünkbe összeállni a kép, és kibontakozik bennünk egy új világnézet, egy új meggyőződés. Egyszerűen a fejünk betestülek valahogy ezek az Istentől jövő információk egy új életszemléletet, világszemléletet, gondolkodásmódot nemzenek. Ez ugyanúgy van, amikor nem vagyunk hívők, hogy akkor is gyűjtögetjük magunknak a kis hazugságainkat, és azokból csinálunk magunknak egy világnézetet. Ezt mondta. Most jön az Isten igéje, jön ez is, az is, tanuljuk ezt, és összeáll egyszer csak bennünk a kép, és kibontakozik bennünk egy keresztjén világszemlélet, egy keresztjén világnézet, hogy így mondjam. Ahogy mi hívőként nézzük a magunkat is, a világot, a jövőt, a múltat, a jelent. És nagyon fontos, hogy ez lassanként jön, ez nem jön egyik pillanatról a másikra, testvérek. Ehhez Istennek ez egy időre van szüksége, ahhoz még a fejünkből ezeket a belénk rögzött infókat lassan kisöpri, újakat ad, és ezek az új infók lassan világnézetté formálódnak, egy egységes gondolkodássá, keresztjén gondolkodássá formálódnak bennünk. Vagy ahhoz segítenek bennünket. Ez, testvérek, egy nagyon, nagyon szép dolog, mert minél inkább így haladunk előre ezen az úton, annál inkább kezdjük a hétköznapi életünket is Isten akaratához igazítani. Ez egy furcsa dolog, hogy sokan ugye azt várják, hogy majd Isten úgy vezetget be engem, mint hívő embert, hogy minden élethelyzetre mond nekem egy igét. Ez lehet, hogy néha igaz, és bejön ez a dolog, de nem mindig jön be. De nem, Istennek nem is ez a célja, hogy nekünk minden alkalom, amikor dönteni kell, mondjon egy igét, hogy most, vagy elküldjön egy igét, vagy juttasson egy igét, hogy na most ezt dönts, most úgy dönts, most erre menj, most arra kanyarodjál, most ezt vedd meg, most nem. Hanem pont arról van szó, testvérek, hogy miközben a fejünkbe jönnek az Istentől jövő üzenetek, és ott egy gondolkodásmóddá formálódnak, egy látásmóddá formálódnak, aközben az ember szabadon kell, hogy döntsön. Az Istentől kapott információk, tudott információk alapján, adott élethelyzetekben, hogy hogy dönt, mit csinál, mi az Istennek a kedves, mi nem kedves neki. Tehát testvérek, ez egy nagyon szép dolog, hogy az embernek a gondolkodás módja aztán kihat az egész hétköznapi életére. Aki keresztjén módon gondolkodik, keresztjén szemléletmóddal bír, az a hétköznapi életbe fog majd jelentkezni, és egy keresztjén életvitel kezd megvalósulni az ő életébe. Egy igeszerű életvitel fog kibontakozni. Mint olyan az egész, mint egy ilyen bimbo, amikor így kijönnek a földből ezek a kis virágok tavaszt, és akkor kijön, kidugja a fejét, és csak mi ez itt egy kis zöld valami. Jön ki egyre kijebb, egyre kijebb, és egyszer csak kinyílik. Így van ez is, testvérek, hogy az ember így hallja az ígét, a fejébe egyre inkább összeállnak a dolgok, és abból egyre inkább kihajt egy egészen új gondolkodásmód, és egészen új élet, míg egyszer csak kibontakozik egy valódi keresztjén élet. Ez, testvérek, nem egyik pillanatról a másikra megy, ez egész életünkön keresztül tartó dolog. Az egész életünkön. Soha nem mondhatom el, hogy én már kész keresztjén vagyok. Valahol tartunk, mindenki tart valahol, de kész nem vagyunk. De az biztos, hogy előre haladunk. Ha engedelmesen követjük azt, amit az Úr nekünk mond, tanít és mutat az életünkbe. Most, testvérek, tehát befejezem. Lássátok ezt, hogy az ember egy nagyon nyomorult állapotban van, mikor világra jön és felnövekszik. A bűn fogsága van, az egész egzisztencia, gondolkodása is. Ez onnan látszik, hogy az igét, Istent, nem, magamat, az én eszméimet, az. Akkor eztán jön az Úr, és elkezd hozzánk beszélni. És kiszabadít ebből az állapotból, és magát teszi a számunkra elsődlegessé, és magunkat meg másodlagossá. Mit akar ő? Az én szerető Uram. Halljuk tőle az információkat. Azáltal kitisztítja a fejünkből a régi hazugságokat. Van, ami igaz a fejünkben, azt meghagyja. De újakat ad. Az új információk lassan egy hálózattá, egy nézetté, egy világszemléletté, szemléletmóddá, gondolkodásmóddá rendeződnek. És az ember ezek szellemébe kezd el élni. Egyre inkább az Úr szerint való módon kezd el élni, cselekedni, beszélni, dönteni. Megszentelődik, ahogy a Biblia mondja más helyen. Most valahol tartotok ezen az úton. Az Úr eddig is eljuttatott minket, bízunk benne, hogy tovább is el fog juttatni. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te munkálkodsz a szívünkbe, a lelkünkbe, és ha nem látunk is, mégis a szavadat halljuk, és a szavad által, lelked által munkálkodsz bennünk. És köszönjük, hogy a te keze munkádat azt viszont tapasztaljuk, érzékeljük. Köszönjük néked, hogyha a mai alkalmon is hallottak alapján el tudjuk mondani, hogy világosodik az elménk, a gondolkodásunk. Egyre inkább értünk téged, egyre inkább meg tudunk ragadni téged, egyre inkább fontosabb vagy a számunkra. Köszönjük te néked, hogyha már egészen eljutottál oda, hogy újjászülettünk, és feltétel nélkül hiszünk neked. És ki tudtuk mondani, hogy én hozzád térek, és nélküled nem akarok egy lépést se tenni, Uram. Köszönjük, hogyha már a fejünket töltögeted a te igéiddel, és azok ott összeállnak, összerendeződnek, és egy keresztény gondolkodásmód, egy keresztény szemléletmód, világszemlélet formálódik bennünk, amiből fakad már egy új élet is. Köszönjük, ha ebben az életben élhetünk már, mert ez egy boldog élet, ez egy teljes élet, ez egy tartalmas, alapokkal bíró élet. Köszönjük neked, Urunk, hogyha mindezt a te láthatatlan kezed már munkája bennünk. És kérünk, folytasd a te munkádat, úgy, hogy megígérted, a te szereteteddel, a te türelmeddel, a te csöndességeddel. Mi pedig hadd kérjünk, és hadd esedezzünk hozzád, hogy folytasd, Uram, vidd teljesedésbe. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, amikor ezt kérjük, mert ez kedves előtted. Kérünk téged arra, Urunk, hogy a te munkád ne szakaszt félbe, hanem folytasd mi bennünk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat, földi dolgaink vonatkozásába, és kérünk, hogy vigyázzál ránk az eljövendő héten, napokban. Kérünk téged arra, hogy légy a betegekkel, gyógyító szereteteddel vedd körül őket. Imádkozunk hozzád a gyászolókért, a megszomorodott szívű testvérekért, vigasztalásoddal légy közel hozzájuk. Külön kérünk azért a testvérünkért, aki szomorú szívvel emlékezik egy évvel ezelőtt elköltözött férjére. Kérünk, az ő szívét is vigasztald, és bátorítsd, és erősítsd. Köszönjük te néked, hogy kérhetünk városunkért, népünkért, hogy adj minél több hozzád forduló és benned hívő, igazán hívő embert. S szenteld meg ezt a népet, a mi népünket. Térítsd magadhoz minél több honfitársunk szívét, lelkét. Köszönjük néked, hogy együtt lehettünk ma is, hogy meghallgassunk, hogy épüljünk, de azért elsősorban, hogy téged dicsőítsünk és magasztaljunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a ti szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Azt mondja az Úr, én vagyok a te gyógyítód. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Testvéreim, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy imádságunkban is megemlékeztünk erről. Egy évvel ezelőtt, 89 esztendős korában szólított el családja köréből az élet és halál ura, Ercsei Mihály nagysolymosi testvérünket, akik jártak ott Nagysolymosba a testvérgyülekezetünknél, tudják, hogy kiről van szó, és ismertük őt. Szeretettel emlékezünk mi is őre jár, és kívánjuk irénkenének az Úr közelségét, vigasztalását és békességét most ezen a szomorú évfordulón is. Hirdetem a testvéreknek a heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk. Nyugdíjas alkalom is lesz hétfőn, a szokott időben, a szokott helyen. Szeretettel hívjuk az idősebb testvéreket erre az alkalomra. Hirdetem, hogy jövő vasárnap Pauk János testvérünkéknél az Akácfa utca 31-ben lesz a házaspári kör, házaspári alkalom, ahova mindeneket várunk, a kisgyerekes szülőket is. A kisgyerekekre a parókián vigyáz majd, úgy néz ki, hogy Matúz Marika, meg lehet, hogy még valaki, vagy valakik. Tehát oda lehet vinni a gyerekeket, és onnan lehet eljönni Jánosékhoz. Nem kell ott most egy külön szobát berendezni, akkor a gyerekeknek, így ők is nyugodtabbak lesznek, meg a felnőttek is a beszélgetés során. Úgyhogy erre gondoltunk, hogy legyen így. Ott a parókián van elég hely, van elég játék, tudnak jönni, menni, játszani. Tehát aki jön, kisgyerekeket oda vigyék, és utána oda jöjjenek Pauk Jánosékhoz a körbe beszélgetni. Tehát ez jövő vasárnap délután 4 órakor lesz. Hirdetem a testvéreknek még azt, hogy a testvérek ne várják az ilyenkor szokásos adóigazolást, mivel az ilyen jellegű adókedvezmény sajnos megszűnt. Tehát 2010-től még az előző kormány döntése alapján megszűnt, így egyszerűen nem állíthatunk ki ilyen igazolást se a gyülekezeti befizetésekről, se az alapítványi befizetésekről. Ez már régóta tudott dolog, csak valahogy nem jutott el sokunknak a tudatáig. Most esetleg nekünk is ez a tantusz, amikor már kezdtük volna csinálni, hogy ezt nem kell, nem lehet csinálnunk, fölösleges csinálnunk. Reméljük, hogy majd más formába visszatérnek a kedvezmények, de most erre nincs lehetőség. Ha minden jól halad a templomépítéssel kapcsolatban, akkor itt reméljük, hogy hamarosan elkezdik burkolni a belső teret, és hát nagyon-nagyon remélem, hogy egy pár héten belül a templomot újra használatba vehetjük. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak is, adakozzanak is, aki tud, vagy szeretne erre a dologra tovább is, de elsősorban imádkozzunk azért, hogy minden szépen menjen, és jó véget érhessen ez a nagy dolog. Az Úr legyen a gyülekezetünk őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket lapozzuk fel, a 449. éneket. 449. Ennek a kijelöltől eltérően a harmadik és negyedik versét énekeljük, utána a himnuszunkat. Tehát 449, harmadik és negyedik versét. A harmadik vers így kezdődik, igazságot, palástját, reám kiterjesztetted. Harmadik, negyedik verset énekeljük, és utána a nemzeti imádságunkat. Áldás, békesség!